Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Lelkiépülésül hallgassuk meg Istennek igéjét, az első korintusi levél második fejezetéből, annak hatodik versétől a kilencedik versig. Ezt kedves vendégünk, Füzesi Zoltán, nagy tisztelt úr, a szomszédvár lelkésze, kedves példaképem, kedves barátom hozta ezt az igét közénk, ő szolgál közöttünk majd ige hirdetéssel. Köszönjük jöttét, és reménységgel, szeretettel fogadjuk őt. Halljuk tehát Isten igét a korintusi első levélből. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Isten áldja meg az ő igéjét, hogy meghalljuk, befogadjuk, munkálkodjon bennünk, és gyümölcsöt hozzunk Isten dicsőségére, fele barátaink örömére, jöjjetek, könyörögjünk ezért. Mennyei Atyánk, téged dicsőítünk az Isten tisztelet csodájáért, hogy a szánkra vehetjük a nevedet, hogy jöhetünk hozzád, hogy mi, a senkik, a semmik, dicsőíthetünk téged, és hogy ez neked fontos, hogy ezt te meghallod, sőt, hívsz bennünket erre. Köszönjük, Urunk, a találkozás lehetőségét. Engedd, Urunk, hogy az igéd, a felolvasott ige, a hirdetett ige, és most a látható ige is a keresztségben számunkra valóban a veled való találkozás eseménye lehessen, hogy történhessen az ige közöttünk. Adj ehhez engedelmes, nyitott szívet. Vegyél el mindent az útból, ami a szívünk ajtaja előtt van. Vedd el mindazokat a bűnöket, azokat a gondolatokat, azokat az emlékeket, fájdalmakat, amik most gátolnák azt, hogy rád figyeljünk. És mindezeket te formáld át, megbocsátott bűnökké, megoldott gondokká, élő reménységé, amikor veled találkozunk. Könyörülj a te szolgádon, áld meg őt és az ő szavait, köszönjük, hogy te beszéltél hozzá, és ezért beszélhet ő is mi hozzánk. Áldunk ezért a csodáért. Kérünk, Urunk, hogy a gyerekek között is áld meg a szolgálókat, engedd, hogy gyerekek és felnőttek mind veled találkozhassunk. Neked örülhessünk, így könyörülj most rajtunk, küldd el szent lelkedet közénk. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istenünk szent lelke segítségül hívásával hadd olvassam közöttetek Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a harmadik fejezetből a következő két bibliai verset. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Eddig Isten igéje, gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, nagy örömmel érkeztem a gyülekezetbe, kedves meghívásnak eleget téve, sok ismerőst is látva, természetesen, hadd ne soroljam mindegyikőjüket, gyülekezeti tagjaink közül is elkísértek néhányan, ezt is köszönöm nekik, És itt van iskolánknak küldöttsége is, majd ők is szeretnének bemutatkozni, és néhány kedves szülő is elkísérte, elhozta gyermekét. Ez is nagy dolog, hogy így együtt jöhettünk ide most. És hadd mondjam, hogy megragadott az a kedves légkör ennek a templomnak az intimitása, jófajta hangulata. Nem túl sokat prédikáltam itt ebben a templomban még, úgyhogy ez is egy komoly lehetőség számomra, hogy szólhatok kedves itt élő testvéreimhez, és a bókot nem csak bókként, de hadd mondjam én is, hogy Soskuti Zoltán lelki pásztor nekem is példaképem. Sok szempontból, hadd mondjam, mint ifjú lelkész, ugye, ha tegyem hozzá, hogy az ő hát kreativitása, hitbeli bátorsága és lelkesedése, ezt a hármat kötöm most csokorba, ez előttem példa volt különböző egyházi gyűléseken, találkozásokon, beszélgetéseken, és úgy látom, hogy az Isten tisztelet, a református Isten tisztelet kialakítása szempontjából is mindezek megjelennek. Folyamatosan jelen vannak, és így van ez jól. Mi is efele igyekszünk tartani, közelíteni, lehet valahol félúton találkozunk majd. Minden esetre a Bors Laci is zenért nálunk nem egyszer, úgyhogy vannak ilyen közös kapcsolódási pontok. Főgondok testvérünk, Istennek hála, még kedves rokonságomba is beletartozik, de mindenkit nem akarok felsorolni. Az a nagy dolog, hogy Isten családjába tartozhatunk, és az ige hirdetésnek a címeként ezt adtam. Jól lehet, a felolvasott bibliai részek egyikében sem szerepel, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ugyanis az elmúlt ünnepek, és itt hármat hadd említsek, ha ezeket csokorba veszem, akkor egyenként mindegyik, és így együtt is a szabadságért való harcról és küzdelemről szól. És jó ezt együtt látni, már csak azért is, mert akár a reformációra gondolok, akár az 56-os eseményekre, akár a halottak napjára, mindenhol megállapítható az, hogy valami hatalmas szabadságharc folyt. Kicsit más külsőségek közepette, de azért valahol a lényeg ugyanaz volt. Ugye a reformációban a szabadságharc, a hitnek, a léleknek a harca az volt, hogy a mi istentelenség a léleknek a hitét, a keresztény embernek a hitét abban a korban folytogatta, eluralta, az tűnjön el, az változzon meg, az többé nem maradhat úgy, mert ha megmarad és tovább fokozódik az egyházi életben, az anyagiasságnak, a lélektelenségnek, a külsőségeknek a tobzódása, akkor végül alatta benne meghal a lényeg, meghal a hit, meghal a lélek, és elpusztul, elkárhozik az ember. A reformáció ennek hatalmas szabadságharca volt, úgyhogy élén reformátoraink álltak, akikre tisztelettel és szeretettel emlékezünk. Ilyen értelemben maguk sose gondolták volna, hogy egyszer majd így nevezik őket az utódok, mint szabadsághősök. Reformátorok, szabadsághősök. És textusunk az így kapcsolódik, hogy ami korábban nyereség volt az egyház történet tekintetében, a hagyomány, dogmáknak a születése, szép épületeknek, szervezeteknek, templomoknak, kolostoroknak, az egyházi rendnek a kiépülése, arra egyszerűen úgy kellett nézni, és erre Isten lelke tudta indítani a reformátorokat is, hogy a legdrágábbra, a legszentebbre ki kellett tudni mondani, hogy kár és szemét. Kár és szemét. De hogyan történik a szemét eltakarítás? Ezt gondolom otthon mindenki harcol vele. Én biztos, hogy sokat szoktam harcolni, hogy jut a szemét a szemetesbe, a szemetes hogy kerül ki a kukába, a szemetes tartalma, a kuka hogy kerül a ház elé, és hogy viszik el, vagy nem viszik el a dolgokat, és van, hogy lekéssük a folyamatot, és akkor az eredmény roppant kellemetlen. Azt hiszem, ez minnyájunk életének a tapasztalata, nagy harcot kell folytatni a családban is. Ha gyerekek vannak, mindenki tolná el magától ezt a nem szeretem feladatot. A reformátorok fölvállalták, nem tolták tovább, azt mondták életre, halálra, én ezt bevállalom, ha belepusztulok is. Volt, akinek bele kellett pusztulnia, és a szeméttel együtt égett el akár egy mágián. Ami nekem nyereség volt korábban, az kárnak ítélem a Krisztusért. És egy picit hadd lépjek tovább, ugye a 56-os eseményekre nem mély politikai elemzést szeretnék végezni, de ott is ez volt, hogy valami nagyon elembertelenedett és elistentelenedett mindenféle szempontból. És olyan jó, hogy eljött az idő, amikor a lélek elindította az embereket, a fiatalságot különösképpen, de azért néhány bölcs is volt ott köztük és velük, és az egészből egy csodálatos mozgalom alakult ki, amiben én például úgy gyönyörködtem, aki korabeli fényképet látott és nézhetett ezzel kapcsolatban, hogy az utcára tüntetni nem részeg lumpen elemek mentek, hangoskodva, kiabálva, ahogy olykor ez máskor előfordult, hanem legszebb ruhájukba mentek az emberek. Lehet nézni, tessék megnézni, nyakkendőbe, tüntetni nyakkendőbe, hát micsoda őrület, még a templomba sem mindig jövünk nyakkendőbe. A hivatalosak igen, de a többiek nem feltétlenül. Akkor pedig így mentek tüntetni, végén lövetni magukat halálra, nyakkendőben, fehérinkben, mint hajdanán a paraszt emberek fölvették az ünneplőt a legfontosabb dolgok, események kapcsán. Ugye nagyon érdekes, hogy azokban az időkben, most csak a református egyházi vonatkozást mondom, hogy volt egy egyházi lap, amit úgy hívtak, hogy út. Út. Szép ez a név, és sokat mondó, de érezzük, hogy valami túlkapás történik benne emberi szinten, hogy út. Ez olyan, mintha egy lapunknak az lenne a neve, hogy a Krisztus. Érezzük, hogy azért ez emberfeletti dolog, ezt ember azért így ne írja, meg legyen belőle egy lap. Na ez volt, hogy út, ugye Jézus az út, igazság, élet, stb. Eljött a reformáció pillanata, október 23 az egyházon belül is, és eldobták ezt a kifejezést, önbírálatot gyakorolva, a lélek által, és elnevezték a lapot reformációnak. Egy díszpéldányát meg is kaphattuk most a ünnepi reformátusok lapjában ennek kapcsán. Aminek Ravasz László mellett Gyökösi Endre szerkesztő volt egy fontos embere, és ez a reformáció lap egyszer, írd és mond, egyszer jelent meg. Miért hangsúlyozom ezt ki? Mert a lelkesedés áttört, létrejött a lap, nagyon szép gondolatok voltak benne leírva, Hegedűs Lóránt, Molnár Miklós, Gyökösi Endre, Ravasz László, Pap László, többen nagyok írtak, egy vékony kis lap volt, és nem jelent meg többet, hanem leverték a forradalmat, ellenforradalomnak titulálva, és megjelent a következő újság, aminek mi volt a címe? Az út. Újra. Miért mondom ezt? Mert ilyen az ember, hogy lelkesen kitör, kirobban, legyen az reformáció, legyen az ilyen forradalmi helyzet, és utána a visszarendeződés megtörténik. Oly sokszor rendkívüli a veszély, olyan erők hatnak bennünk, körülöttünk, hogy amit szerettünk volna, nem tudjuk elérni, csak részlegesen. És ha ott befejeződik a dolog, hogy visszarendeződtünk és annyi, akkor nem léptünk előre. Nem ez a cél. Ugye ezért szoktuk mondani, hogy a szüntelen reformációra szükség van. És itt hadd ugorjak, ugye a halottak napja tekintetében, hát itt is ugye a fantasztikus dolog az, hogy a szabadságot keresni, és a halál az utolsó ellenség, írja a Szentírás, amely eltöröltetik majd hitünk szerint utolsó ellenségként, de korábban öl, butít és nyomorba dönt, és fogva tartja az embert, a bűn és a halál erői munkának, a bűn zsoldja a halál. A legnagyobb szabadságharc az emberiségnek éppen a bűnnel és a halállal szemben van, és milyen jó, ha nem azt ünnepeljük, hogy győzött a halál, és emlékezünk életnyomokra, életkóstolókra, magunk életébe vagy mások életébe, hanem ennek a szabadságharcnak mi is részesei vagyunk, olyan értelemben, hogy eljutunk egészen az Úr Jézus Krisztusig, aki a szabadító bűnből és halálból, és aki meg tudja adni azt, hogy az örök életre az ő segítségével eljuthassunk. Ne csak emlékünnep legyen egyetlen egy haloknak napja sem, ne a visszarendeződésnek az alkalma, ne a kiszolgálása ezeknek az erőknek, netán ünneplése, hanem a szabadságharcnak és a megújulásnak az alkalma, ahol a hitünk fellobog, ahol ellene mondunk mindezeknek, és ahol odaszánjuk magunkat, hogy akikre nézve még tehetünk valamit itt a földön, az élőkre nézve őket elvezetjük a Krisztushoz, és a Krisztusban való élő hit által az örök életre, erre a végső, legnagyobb és teljes szabadságra. Ahol a lélek, ott a szabadság. Szabadságharc, hatalmas nagy folyamata és folyama. Elhangzott az első ige olvasásnál, és bizony nagyon-nagyon fontos, hogy amit szem nem látott, és fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Azt készítette el, és legtöbbször, kicsit leegyszerűsítve, hirtelen én magam is itt az üdvösségre szoktam gondolni. De azért ez a dolog üdvösséggel együtt egy szélesebb, egy nagyobb valóság. Ezt is látni kell, hogy mi az, amit végül is Isten készített tényleg az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott. Csak Ézsaiás proféta könyvéből hadd olvassak kóstolóként, de hihetetlen emberi, hitbeli, lelki vágy tekintetében egy megfogalmazást. Ézsaiás 63-64. Miért engeded, Uram, hogy leltévedjünk az utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál. Ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Soha senki nem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Fantasztikus dolog, hogy igen, ezt Isten beteljesítette. Ezt a csodálatos szabadítást éppen a Jézus Krisztusban. És rájöttem, hogy amit Isten készített az őt szeretőknek, most nagyon egyszerűen fogalmazok csak, nem csupán az üdvösség, hanem maga a Krisztus jövetele erre a világra, maga a Krisztus valósága, maga teljességében az ember számára, mégpedig úgy, mint szabadító, és hármas értelemben. Jó, ezt is párhuzamosan látni, amit szem nem látott, fül nem gondolt, soha előtte így meg nem fogalmazták. Profétai ilyen kijelentések és vágyak elhangzottak a Messiásra nézve, de nem véletlen, hogy a zsidók fel se ismerték, mert szem ilyet nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, meg sem gondolt. Ilyet készített Isten, és nem csak úgy elkészítette, aztán félretette, mondvá, ezt nem érdemlitek meg, meg úgyse juttok hozzá, esetleg egy pillanatra egy múzeumban idézőjelben megtekinthetitek, mondjuk a Bibliában, hanem nekünk adta, nekünk ajándékozta. A múltra nézve a szabadítás azt jelenti, hogy Jézus a megváltó visszafele a benne bízóknak adja meg a szabadítást. Az addig elkövetett bűnökre nézve nála van a bocsánat. Milyen csodálatos ez a szabadítás, amely a múlt terhét leveszi, a múlttól megtisztít, a múltból felszabadít, kiszabadít bennünket. Micsoda isteni erő, megnyilvánulás, micsoda isteni kegyelem ez, amit szem nem látott, fül nem hallott. Ki gondolta volna hajdanán, hogy a megváltás az lesz, hogy Jézus testben eljön, és meghal a Golgotai kereszten. A tanítványai se akarták elhinni, és vissza akarták ettől tőle tartani, de nem lehetett. Megváltónká lett. Dicsőség ezért neki. Aztán a második, ugye, a múltra nézve a szabadság, hogy előre nézve az üdvösséget is nekünk adja, akiket megválthatott, és megvált újra és újra. És az üdvösségnek a szabadság azt jelenti, hogy ott már semmi, ami a szabadságunkat korlátozza, nem lesz. Az életünk célba fog érni. Mit készített Isten az őt szeretőknek, az ő csodálatos országát, ezt a végső beteljesedést? Mennyire szeret bennünket, milyen kegyelmes, és milyen nagy a Krisztus, méltó az imádatra, és ki ne kívánna ebből részesülni? Kívánjunk, és ezt a kívánságot hittel, imádsággal, bizonyságtétellel keltsük fel az emberekben. Ez a mi küldetésünk. Ugye a múltra nézve szabadságot ad a lélek által, ami Urunk Jézus Krisztus. A jövőre nézve ezt a kibeszélhetetlen szabadságot, a szabadság teljességét elkészítette már nekünk, ez a hívőknek már az övék. Teljes bizonyossággal hihetnek benne, és részesülnek is előre, hit által. De a kettőt összeköti, és ez a legnehezebb az embernek az életében, ugye a mában hitben élni. Mert a múltat odaadom a Krisztusnak. A jövő csodálatos, elfogadom, hogy azt nekem adja hittel. De a jelen megélése napról napra, ugye ez a Krisztusban való élet. Erre is ő tud felszabadítani bennünket. A hitben való járás, a hit útján való járás. Úgyhogy őt befogadjuk a szívünkbe. Ő mi bennünk, mi ő benne. Egy különös, csodálatos, misztikus közösség, amit ő kínál önmagával. És amelyre nézve azt ígéri, hogy ebből, ettől semmiféle hatalom el nem választhat. Sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem a leggonoszabb világhatalmak szövetsége. Ezért nem kell félni semmiféle szövetkezéstől, semmiféle politikai szövetkezéstől itt a Földön. Nem kell, hogy rettegjünk tőle. Akár igaz az a szövetkezés, akár nem, akár régi, akár új, akár iszonyatosan gonosz, le nem leplezett, vagy lelepleződő, vagy újraéledő. Nem kell félni, mert ebben a szabadságban e fölé tudunk emelkedni. A Krisztustól, az ő országától semmi és senki el nem választhat bennünket. Milyen csodálatos dolog ez. Ilyet készített Isten az őt szeretőknek Krisztusban. De hiszen az új szövetség erről is szól, hogy minden általa és ő rá nézve teremtetett. Minden általa és ő rá nézve. Ez az ő szent akarata. Ez egy csodálatos mennyei, szent terv, amelyik megvalósul és megvalósulhat ránk nézve is, bennünk is. Éppen ezért a legnagyobb dolog a Krisztushoz való tartozás, és ennek a komolyan véltele, amit az apostol is komolyan vett, hogy kárnak ítélni Krisztusért mindent, az ő ismeretének páratlan nagyságáért, a vele való közösség páratlan nagyságáért. És tanította is egyébként Isten, már Izrael népének is azt, hogy mindent, bármilyen nagy dolog volt, Istentől adott és kapott és szent, meg kell tudni, el kell tudni engedni, mert ideig való. És ezt gyakoroltatta fele, amikor elvette tőlük a babiloni fogság kapcsán a templomot, a legszentebbet, amire sose gondoltak volna. Elvette tőlük Jeruzsálemet, a szent várost, amire sose gondoltak volna, hogy ez lehetséges. Elvette tőlük az egész országot, és szétszórta őket. De hadd kell mondjam, hogy igen, a kemény mennyei beavatkozás elé mehetünk hitben, ha mi kárnak és szemétnek ítéljük. Nem, hogy Isten azt mondja, hogy kár és szemét és kitakarítja, hanem az ő lelke által mi előre meglátjuk, hogy kár és szemét, hogy bűn van benne, tisztátalanság, idegenség, és a saját életünkre kell végül mindezt lebontani és tükrözni. Hadd hozzam az 56-os események kapcsán. Hiszem isteni indítatásból, hogy tudták a jelképeknek a nyelvén kifejezni ezt a hozzáállást. Emberi politikai színezete volt, de mögötte ott volt az isteni tartalom. Úgyhogy oda mentek a magyar zászlóhoz, és kivágták a közepét. a régi címert, a jégi jelképet, amelyet megutáltak, ami már istentelenségről, embertelenségről szólt. És azt mondták, ez nem lehet odavaló, ez nem állhat a középen tisztítsuk ki, ne álljon ott semmi. Mire emlékeztet ez bennünket? Ugye, mit mond a Szentírás? De nem ám csupán az új szövetség, hanem az ószövetség. Isten, amikor szövetséget kötött Izraellel, akkor mi volt a szövetségnek a jele? A körülmetélkedés. És ezt a körülmetélést valósították meg, amikor kivágták annak a zászlónak a közepét, hogy körülmetélni. Isten gyógyítsa be, és tegyen bele megfelelő tartalmat újra és újra. A lélek uralja, aki láthatatlan. Amikor nem is emlékszünk rá feltétlenül, de csodálatosan benne van, Mózes 5. könyvében már, és a zsidó ember sem menekülhet ki ennek igazsága és ereje alól, ugye testi körülmetélkedés volt a szövetségnek a jele a 8. napon. Mit olvasunk Mózes 5. könyvében, tehát úgymond a Tórában, a 10. rész 16. versében, metéljétek azért körül a szíveteket. Metéljétek körül a szíveteket. Nincs mentség egy zsidó embernek sem, aki körülmetélt, de szíve nincsen körülmetélve. Nem új szövetségi tanítás, benne van az ószövetségbe. Istennek kezdettől fogva az volt az akarata, hogy ne csak a formalitások szintjén éljük meg a hitünket, hanem az egészen mélyen hasson át bennünket. Szívből és lélekből éljünk Istennek és imádjuk őt azzal az Isten ismerettel, ami abban a korban adatott. De micsoda kihívás, hogy nekünk ugyanezt kell megtenni ebben a mai korban is, hogy a szívünket körülmetélni. Ugye, még egy ószövetségi ige, Jeremiás könyvéből, hogy nem új találmány ennek a gondolata. Jeremiás 4:4. Az Úrért metélkedjetek körül, szívetek előbőrét távolítsátok el. Jeremiás könyvében olvassuk. Újra-újra visszatér, meg ne feledkezzetek a lényegről, a külsőséges vallásosság nem elég. Az Úr a szíveteket akarja, és a szíveteket adhatjátok oda, és akkor juttok el a szíveteken keresztül a legteljesebb szabadságra, ami szabadság örömmel, boldogsággal jár. Filippi levélben ezért olvassuk, örüljetek az Úrban mindenkor, ha szíveteket otattátok, a Szentlélek betölt benneteket, az Úr élhet és irányíthat a ti életetekben, akkor ez az öröm is megjelenik. És milyen jó így örülni az Úrban, és ebben a boldogságban élni és halni. Még egy bibliai részt hadd emeljek ki, és ezzel zárom is, a Róma 2:28-29-et, és ez az összefoglalás, a szövetség kötés nekünk is, a lelki körülmetélkedésen keresztül, a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Ez az új szövetségnek egy ilyen nagyon szép megfogalmazása, ugye kivágni, kitépni a rosszat, a gonoszat, a tisztátalan, mert nem részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében, a lélek által van körülmetélve. És ez az a szabadság, amit a lélek megad nekünk. És ebben a szabadságban kell élni, szolgálni Istent, ma az egyházban, ami kár és szemét, bármi legyen az az életünkben, napról napra akár átvizsgálva, ki kell dobni, el kell hagyni, és ami szerinte való szent, azt befogadni, újra és újra ő vele együtt. Meghalni a Krisztussal, a kárnak és szemétnek, az óembernek napról napra, és feltámadni a Krisztussal erre az új életre, erre a szent életre, ő vele, az ő lelke által. Ezt kívánom, hogy így legyen ebben a gyülekezetben, mi gyülekezetünkben is, a Magyarországi Református Egyházban, minden keresztény életében, és kiáradó módon ebben a világban. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a feltámadás és az élet, és a feltámadás erre a teljes szabadságra, a bűn és a halál erőinek a legyőzésével, és az élet teljességére, szeretetben, hitben, reménységben élni. Ez a vágyunk, Urunk, és köszönjük, hogy nem csak egy szép vágy lehet ez, ami aztán majd elhal, a realitások úgymond majd elnyomják, kihűtik, ellehetetlenítik, hanem köszönjük, hogy a Te erőd és hatalmad alkalmas arra, hogy ez megvalósuljon rajtunk és bennünk, attól, hogy föl ne adjuk a reményt, és tudjuk napról napra, ami kár és szemét, a Te segítségeddel kitakarítani az életünkből, és a Te mennyei rended, a Te csodálatos, boldogító jelenléted, ha tudjon eluralkodni rajtunk és bennünk, és add, Urunk, hogy ez a szent, alkotó, újraalkotó, teremtő, újrateremtő munka, ezt hadd menjen végbe folyamatosan a egyházunkban, ebben a világban. Az ördög minden munkáját, Urunk, kérünk, ronsd le, ennek ellene mondunk, magunkat pedig odaszánjuk, tehát, hogy egymást tudjuk segíteni bölcsen, ezt a bölcsességet onnan felülről elkérjük, és add, Urunk, hogy a mi gyülekezeteink és az életünk is hadd legyen vonzó olyan értelemben, hogy így megtisztulva, megszentelődve, lelked által betöltekezve embereket tudjon vonzani végül felét hozzád, hogy ők is ezeket az áldásokat átélhessék. Uram, kérlek, áld meg mindenek előtt továbbra is ezt a gyülekezetet, a keresztúri gyülekezetet, lelkipásztorával, lelkipásztoraival, presbitereivel, gondnokaival, főgondnokával, minden egyes gyülekezeti tagjával, a szolgálókkal, fiatalokkal, idősekkel, egyetemben. És ezt kérjük, Urunk, hogy így áld meg a többi gyülekezeteket is, a Rákos Csabai gyülekezetet is. Köszönjük, Urunk, hogy a Te Isten tiszteletedre egybegyűlhettünk, Téged tisztelhettünk, ha tudjunk imádni szívből, lélekből, egész lényünkből, újra és újra, s ha csak lehet minél folyamatosabban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Jöjjetek, kérjük, fogadjuk fennállva Istenünk áldását. Akik ő ránéznek, felvidulnak, arcuk meg nem pirul. Amen. Nemzetünkért, hazánkért imádkozunk.